Hallgassuk meg, testvéreim, a mai nap evangéliumát, amelyet megírva találunk a Lukács szerinti evangélium 11. részében, a 37. verstől a következőképpen. Amikor Jézus ezekről beszélt, egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement, és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor látta, hogy ebéd előtt Jézus nem mosott kezet. Az Úr azonban ezt mondta neki: ti farizeusok, a pohár és tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvágyjal és gonoszsággal. Eszetlenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta meg a belsőt is. Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Mindig kényelmetlenül érzem magam, amikor vendégszolgálatra kérnek, és egyszer csak rá döbbenek, hogy nagyon nehéz és kemény textus a kiírt igehirdetési alapige. És ez kicsit mindig elbizonytalanít, és zavarba is jövök tőle, hogy vajon idegenként, akit a gyülekezet nem minden vasárnap hall, van-e jogom egyáltalán ilyen dörgedelmes szavakat a kedves testvérek felé elétárni, és ezekről beszélni. Az évek során aztán lassanként azt gondolom, megbékélek ezzel a helyzettel, mert hogy Isten profétáiként, tanítványaiként el kell fogadnunk nekünk lelkészeknek, hogy mindig az van, ami van. És úgy érkezünk meg egy-egy gyülekezeti közösségbe, egy-egy helyzetbe, hogy visszük magunkkal ezt a valóságot, ami éppen adatik. És abban bízom és hiszem, hogy Isten ezeknek a kemény szavaknak a nyomán is életet tud munkálni, és azt remélem, és abban bízom, hogy egy kicsit ebben engem is felhasznál ezen a mai délelőttön. Hát akkor vágjunk is bele. Jörg Cink, az egyik kedvenc teológusom, egy könyvében, a Szent Erőforrás című könyvében, magyarul is megjelent, így ír: ami a keresztény hitet az emberi vallásosság minden más formájától megkülönbözteti, nem más, mint egy magányos, törékeny alak a történelemből. Nem más, mint ennek az egyszerű, názáreti embernek a személye, és az, amit egyszerű szavakkal mondott Galilea szegény és kizsákmányolt embereinek. Ez a törékeny alak a történelemből, a názáreti, Isten embereként végig vándorolta Galilea poros útjait, és közben egyfolytában az ország evangéliumát hirdette. És ezzel az üzenettel egy alapvetően új gondolkodásmódot mutatott föl az első századi kortársainak, Palesztinában élő embertársainak, és minden bizonnyal nekünk magunknak is. Az evangélium, a jó hír egyik lényegi újítása valójában egy merőben más szemléletmódban ragadható meg. Ez a bőség, a teljes élet perspektívája. Jézus a szűkösség világnézete helyett a bőség evangéliumát hozta el. Az evangélium, a jó hír, görög kifejezés, ezt tudjuk jól, ám az ószövetségi hagyományok is ismerik ezt a szót. Az eredeti héber kifejezés így hangzik: mevasszér. És nagyon érdekes, hogy ez a szó A bászár, a hús, a testszóból ered, abból képezik nyelvtanilag. A két szó közötti kapcsolatot úgy értelmezhetjük, hogy az, amikor az asztalra néha napján hús kerülhetett, igazi ünnepnek, valódi örömhírnek számított a szűkösség világában, az egyszerű emberek életében. Nekünk keresztényeknek még egy másik ponton is összeér ez a két szó, a hús és az evangélium. Hiszen a testé, a hússá lett ige, Jézus Krisztus maga ez az evangélium, Isten jó híre minden ember számára. Ez a Krisztushoz kötődő jó hír egy olyan világban mutatkozott meg először, ahol a római megszálló hatalom egészen szűk mozgásteret adott az általa kontrollált területen élő lakosságnak. Erős gazdasági függésbe kényszerítette bele az elnyomott népeket. Így a zsidóságot is. Főként az adó terheik elviselhetetlenségig történt növelésével. A károsultak, a kárvallottak száma Jézus korában egyre-egyre nőtt. Egyre több adós rabszolga, nincstelen, lenézett, elnyomott ember, egyre több szükséget szenvedő élt, méltatlan, embertelen körülmények között, és vált a szégyene miatt gúnytárgyává. A társadalmi valóság teljes kontrasztjaként Jézus meghirdeti ott és akkor ezeknek a tömérdek szemgénynek a körében Isten kegyelmes esztendejét. Ez az az alternatív valóság, ahol a vakok látnak, a sánták járnak, a foglyok kiszabadulnak, és a szegényeknek hirdetetik a jó hír az élet teljességéről. Ezt az eredetileg ószövetségi prófétai üzenetet teszi Jézus erőssé, intenzívvé azzal, hogy az örömhír mintázatát beépíti minden megnyilatkozásába, minden találkozásába. Jézus Isten országának átformáló, transformatív valóságáról tanít és prédikál. És ugyanekkor ez a jó hír mozgatja őt, amikor gyógyít, amikor csodákat tesz, és amikor végigjárja az útját a keresztig. A feltámadásával pedig az evangélium majd eléri a csúcspontját, kiteljesedését. És a názáreti Jézus maga válik Isten országának élő példázatává. De hát ne szaladjunk még ennyire előre. Jézus korában a szűkösség tapasztalata, létállapota alapvetően meghatározta hát a mindennapokat. Csupán mások kárán lehetett boldogulnia annak, aki előbbre akart jutni az életében. Karriert, jó megélhetést akart, tekintélyt kívánt szerezni magának. És mivel a javak, a gazdasági és a szellemi javak egyaránt szűkösek voltak, lényegében mindig ki kellett egyenlítődnie ezekben a játszmákban, a tisztességért, a becsületért, az előbrejutásért. Lényegében minden kevés volt, mindenből kevés volt. És ez a kevés kevesek kezében összpontosult. A vezető elit, az írástudók, a megélhetési papság, az elnyomó hatalommal lepaktáló kegyesek kezében koncentrálódott. És feltehetjük a kérdést, hogy akkor mit tett ebben a helyzetben ez a törékeny alak a történelemből, az emberfia Jézus. Jézus az ószövetségi megváltó, a Góél, feladatkörét és felelősségét vállalta magára azzal, hogy a kilátástalan, ellehetetlenült helyzetben élő, maguktól a helyzetükön változtatni nem tudó emberek számára lehetőséget adott egy emberibb, szabadabb életre. Az Ószövetségben a legközelebbi, vagy a közeli rokon, egy szabad zsidó férfi természetesen, az ő felelőssége volt az, hogy a kiszolgáltatott helyzetbe került rokonán segítsen. Ilyenek voltak az adós rabszolgaként ellehetetlenült, vagy az adósság csapdába jutott emberek, nőknél pedig az özvegyek. És a Goél, ez a megváltó, szabadító, anyagilag és lelkileg is fölkarolta a rokonát, és így megváltotta az adósságaiból, a szégyenteljes, megvetett állapotából. A názáreti Jézusnak is ez az attitűdje, hogy a legközelebbi rokonként segítségül sietett a rászorultaknak. Ez az attitűd, ez a hozzáállás persze egyáltalán nem illett bele a korabeli társadalmi viszonyulások, konvenciók rendszerébe. Zavart keltett és bűntudatot ébresztett a felelősökben. Ezért aztán éles szembenállást, kritikát és megbotránkozást váltott ki a társadalom vezető rétegeiben, a Rómához hű vagy vele csupán mérsékelten távolságtartó vallási és politikai elit körében. Ahogyan Jézus felkarolta az elnyomottakat, a marginalizáltakat, a legszélesebb társadalmi réteg tagjait, akiknek nem voltak pártfogóik, patrónusaik, saját maga lett a személyes góéljuk, a személyes örömhírük. Gyógyításaival, tanításával, értük való bátor kiállásával Jézus visszahelyezte őket az emberi méltóságukba, abba a státuszba, amely az Atya előtt minden embernek jár. Zsidó vallási vezetőkről is kell egy kicsit beszélnünk ennek az igének a kapcsán. Ők különösen is tudathasadásos helyzetben találták magukat, és hamarosan, nagyon kínosan, kényelmetlenül kezdték érezni magukat Jézus gyógyításai és tanításai miatt. Egyrészt ismerték és másoknak tanították a Tóra rendelkezéseit, a szolidaritásra és a felebarát segítésére vonatkozóan. Ez az Ószövetségben nagyon sok törvényben és rendelkezésben ott van. Ne arassátok le a mezőtök szélét, hagyjatok böngészni valót a szegényeknek, az elesetteknek. Adjátok vissza az állokba vett felső ruhát, amikor már esteledik, mert a szegénynek az az egyetlen takarója. És még sorolhatnánk ezeket a törvényeket. Szóval tanították és ismerték ezeket a törvényeket, a törvénymagyarázók, a farizeusok. Ugyanakkor azonban azzal, hogy a karrierjük, az anyagi érdekeik szempontjait igyekeztek mindig előtérbe helyezni, végső soron felülírták, figyelmen kívül hagyták azt a törvényt, aminek a betartására, magyarázatára, tanítására maguk is szerződtek, és ami kötelezte őket. Az életük ketté vált egy külső és egy belső tartományra, és így valójában meghasadt. Mennyire jó képet használ Jézus, a tálak edények külsejét megtisztítjátok, de a belsejét nem. Bár kívülről csillog-villog, de belül ott van még a bomló, rohadó ételmaradék. Milyen mosogatás az ilyen, amikor csak a bögrének vagy a fazétnak a külső részét mossuk el, belül pedig minden úgy marad, ahogyan az előző főzés után hagytuk. A názáreti ezt a hasadást, ezt a kétkulacsos politikát gyakran visszatükrözte a farizeusokkal, írástudókkal való vitáiban. Egy ilyen vita elevenedett meg a szemünk előtt, miközben hallgathattuk a felolvasott evangéliumi szakaszt. Jézus azzal, hogy kritikát gyakorol a nagyon vallásos, külsőségekre sokat adó emberek viselkedésén, tudjuk, még inkább magára vonta a figyelmet, a vezető elit rosszallását, akik Jézus kritikáit provokációnak tekintették, és mielőbb el akarták őt hallgattatni. Tulajdonképpen a Jézussal szembeni ellenséges hozzáállás hátterében valójában mindig az igazságosság és az igazságtalanság kérdése húzódik meg. Ez pedig az evangéliumnak, az Isten országa megvalósulásának a lényegi üzenete és a sarokpontja. Igazság és igazságtalanság. Rettenetesen érzékeny probléma, nagy kihívás ez nekünk ma is. Minden egyes alkalommal, amikor elmegyünk egy kéregető ember előtt, ott lüktet bennünk ez az érzés. Adni vagy nem adni? Hogyan segítek jól? A betelepülők bevándorlók kérdésében is állandóan ezzel a kihívással szembesülünk. Mikor vagyunk valójában emberségesek és igazságosak? Meg kell védeni a saját határainkat, belső körünket, vagy ki kell nyitni a határokat, és meg kell engedni, hogy oda mások is beléphessenek. És ez nem csak globálisan egy nemzet világában, hanem a személyes életünkben is mindig ott van és jelentkezik. Hogyan lehetek igaz ember Isten előtt? Mit kell megtennem a másik emberért, aki olyan, mint én? Igazság és igazságtalanság. Az evangéliumok nem hagynak kétséget afelől, hogy az ember számára az egyetlen út, az igazság útja itt a földön. Nem lehet valaki Isten előtt igaz, kegyes, jámbor ember, ha mindeközben nem igazságos a fele barátjával. Nagyon érdekes, hogy az Újszövetség egyik leggyakrabban használt szava az igazságra, az aletheia, azt is jelenti transzparencia, átlátszóság, áttetszőség, átláthatóság. Vagyis meglátszik, áttűnik az embertársával igazságosan bánó ember életén az Istennel való kapcsolata. És mindez fordítva is így működik. A názáreti Jézus testvéreim végig erről beszélt, és ezt valósította meg tetteiben is, amíg földi életét élte. És ezzel példát és irányt adott nekünk. Mert minden felelősségérzettel rendelkező embernek ma is a közös jó felé kell vándorolnia, mint egykor a pusztában Izrael megszabadított népének. Növekedni, éretté válni a szolidaritás tapasztalatai által. Fölemelkedni a személyes érdekei és megannyi önző, másokat kirekesztő cselekedete fölé. Jézus a kivonulás istenét, Izrael szabadító, Góél istenét szólította Abbának, Atyának. Keresétek Isten országát. Keressétek az ő igazságát, hirdette. Vagyis azt mondta, bízzatok az élet Istenében, és gondozzátok a testvért, a társat. És így minden jó lesz, igaz lesz. Azok, akik úton vannak az ő nyomában évszázadok hosszú sora óta, részesülnek ebben az ajándékban, és erőt kapnak ahhoz, hogy a maguk életén, érdekén túl, gondját viseljék a világnak. A farizeusi értékrend kísértése egykor és ma is az, hogy a két oldal, a belső és a külső nem találkozik, nem ér egybe. De miért is volt, és miért is van ez? Azért, hogy feltárhassuk a mélyebben húzódó okokat, még egy kis gondolati útra szeretném a testvéreket hívni, még egy szempontra figyeljünk oda. A Jézus korabeli vallási élet gyakorlati oldalát és társadalmi vonatkozásait tekintve. Izrael ókori mediterrán társadalmában, az első században a vallási élet rendjét alapvetően a tisztaság és a szentség etikája határozta meg. Ez az értékrend nagyon mélyen átjárta a mindennapok világát is. Hatással volt a társas kapcsolatokra, a házasság, a szexualitás, az egészség-betegség kérdésére, a gazdasági viszonyokra, az egyéni boldogulás, a karrier, a munkavállalás kérdésére. A tisztaság és a szentség etosza, etikája értelmében a szent és a profán mindig elkülönül egymástól. Ugyanakkor azonban kölcsönhatásban is vannak egymással. Az alapvető érték a kultikusan, vallás értelemben szent. Ez Isten lényegéhez, istenségéhez kapcsolódó tartalom. A szentség etikája az elkülönülésre, az elkülönítésre alapozódik. A tisztasági előírásokat hagyományos és szigorú rendben bejáratott gyakorlatokkal valósították meg. Egy egész vallási, kultuszi apparátus felügyelte és kontrollálta ezeknek a szabályoknak a működését. Az előírásoknak való megfelelés volt a legfontosabb. Az evangéliumi hagyomány azonban azt mutatja meg, hogy Jézus attitűdje ezt a gyakorlatot hogyan változtatta át valami minőségileg gazdagabb életteljesebb tapasztalattá. Jézus, ahogy olvastuk, egészen furcsa módon, megdöbbentő módon nem mos kezet étkezés előtt a farizeus házában, amikor elfogadja az ebéd meghívást. Aztán egy asztalhoz ül az elesettekkel, a szegényekkel, a társadalom megvetettjeivel, a bűnösökkel. Kalásztép szombaton és meggyógyítja a betegeket, akár szombaton is. Mert azt hirdeti, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Aztán miután meggyógyítja a béna embert, megbocsátja a bűnét is egy lendülettel, mert a tisztátalannak minősített ember nem juthatott el a jeruzsálemi templomba, és ezzel kizáródott a kultuszból, a vallásgyakorlatból is. Nem részesülhetett a papok által adott bűnbocsánatból. Ez egy ördögi kör. És ezért Jézus inkább elhozza a béna emberhez a jeruzsálemi templomot. Ott, akkor, amikor a gyógyításra abban a házban sor kerül. Azzal, hogy bűnbocsánatot ad, valójában a jeruzsálemi templomot jeleníti meg ott, abban a falusi kis házikóban, abban az előtérben a béna ember és a környezete számára. És aztán így talpra állítja mindkét értelemben. Ezért azt mondhatjuk, hogy a tisztaság és szentség etikája helyett a názáreti emberfia a nyilvános működésében sokkal inkább az együttérzés etikájára helyezte a hangsúlyt. Jézus visszautasította a szabályos és szabályozó dolgokat, a formális hitvallásokat és a kultikus rendelkezéseket, tiszta és tisztátalan között. Annak, amit Jézus kívánt, nem lehetett eleget tenni puszta korrektséggel. Itt sokkal mélyebb, lényegesebb dolgokról van szó. Jézus, ez a törékeny alak a történelemből, a megosztottságot is eredményező, erős morál helyett felmutatja a megosztás útját. Azt az alternatív valóságot, amelyben nem a különbségtételek, az elkülönítés mozzanata határozza meg az értékrendet. Nem a szabályok, az ítéletek és a szentség igénye diktál. Nem az embernek a vallás gyakorlatban nyújtott teljesítménye határozza meg Isten iránta való irgalmát, hanem Isten szimpátiáját egyedül a szeretet, a hűség, a hozzávaló ragaszkodás és a felebarát felkarolása eredményezi. És tudjuk azt is, Jézus nem azért jött a világba, hogy Isten ezentúl majd másképp gondolkodjon az emberről, hanem azért, hogy az ember gondolkodjon végre másképp Istenről. Jézus nem amiatt jött elsősorban erre a világra, hogy megoldjon egy óriási kozmikus problémát, a bűnt, hanem hogy feltárja nekünk Isten kegyelmes szívét, aki igaz, együttérző és megbocsátó. Jézus nem puszta szükségszerűségként lépett be a földi élet terébe, hanem tiszta ajándékként. Ez az a forradalmian új, amely Jézus kortársai közül sokak látásmódját transformálta. Jézus földi küzdelme az igazságosságért, Isten országának kibontakozásáért, a környezete megítélése szerint nem volt eredményes, és csúfos bukás lett a vége. A tisztaság és a szentség etikája értelmében ennek a szent embernek nem volt keresnivalója a szentség terében, de Izrael népének közösségében sem. Jézus halála azonban nem tett pontot a vele kapcsolatos kérdésekre. Vallási és politikai ellenfeleinek továbbra is szembesülnie kellett azzal, hogy az új ország, amit ő hirdetett meg, minden igyekezetük ellenére fokozatosan kibomló valóság. És a názáreti Jézus küldetését immár azok folytatják, akik őt, mint a feltámadott urat megismerték, és képviselik a világban. Az ő tanítványai, a tolerancia és a humor, a szolidaritás és a megosztás, az önkritika és rendszerkritika, az igazságos harag és az empátia, a kezdeményezés és a képzelő erőhöz való ragaszkodás új erényeit gyakorolják, és az együttérzés útját járják ma is. Így legyen. Amen.